Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Unger Gabriella levéltáros történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a munkatársa, a vendégem, és a tananyagról és a témaválasztásokról beszéltünk eddig. Egy dolgot nem említettünk, ami pedig nagyon fontos, és talán még a kutatásodnak a címében is benne van, ugye édesanyám is a békeharc, ha jól idézem. Ez a békeharc és a békenagygyűlések világa, ez hogyan kapcsolódott bele, hogy ez egy nagyon új történet a 45-ös évek, vagy hát így nem volt, és utána lett ez egy önálló nagy terület. Mit kell erről tudni, erről a békeharc témakörről?
Nagyjából tehát a 45 után, amikor még viszonylag szövetséges viszonyban volt a Szovjetunió, illetve a nyugat-európai országok, addig még nem került elő ez a témakör, hiszen elvileg az együttműködésben bízva mentek tovább. Amikor a hidegháború elkezdődik 47-től, akkor kezdődik tulajdonképpen ez a békeharc és a béke melletti kiállás, amit semmi más nem jelentett soha, mint a Szovjetunió politikája melletti kiállást. És hát voltak, igen, a 49-ben volt, azt hiszem, amikor Sztálin meghirdette, hogy most már aztán tényleg nagy gyűléseket kell tartani a béke mellett, és minden kelet-európai országban így is történt. Itt Magyarországon a Szabadság téren Révai József beszélt. Érdemes megnézni a YouTube-on egy ilyen 2-3 perces beszéd, amiben amellett, hogy éltetik a Szovjetuniót, és hitet tesznek a Szovjetunió mellett, amellett azt tapsolják meg, hogy már nekünk is van atombombánk, és akkor ezzel megvédjük a békét. Tehát, hogy egészen elképesztő ellentmondásos szituációkat láthatunk itt. Mindez persze kapcsolódik a nagy kelet-európai perekhez is, itt jelen esetben a Rijkperhez, hiszen például ennek a beszédnek a végén leplezik le Rijkot, mint állarcot viselő bűnözőt, aki rosszat akart a rendszernek, és rosszat akart mindenkinek, és 2 hét múlva egyébként Rijkot ki is végezték.
Tehát ha ebben a narratívában ugye a béke lehetett mindenfélére a választ, tehát hogy bármilyen új konstelláció merült fel, akkor mindig azt lehetett mondani, hogy a béke harcunk kívánja ezt.
Így van, és a béke szót azt hozzá is kötötték mindenhez, tehát hogy ez kifejezetten egy propaganda technika volt, hogy úgy védjük meg a békét munkával, védjük meg a békét tanulással, védjük meg a békét
fémgyűjtéssel.
Fémgyűjtéssel, vagy gyűjtsd a vasat, és a fémet, ezzel is a békét véded, ugye ez volt a korabeli méhnek a szlogenje, vagy jelszava, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg ilyen volt, de a béke védéssel szólítottak föl a Népfrontra szavazásra is 49-ben, holott ugye már másra nem lehetett szavazni, de hát attól még...
Választás kellett legyen.
Választás kellett, hogy legyen, és mobilizálni kellett valahogy a népet. Úgyhogy igen.
És a béke kölcsön, az mint szintén egy rendkívül népszerűtlen kezdeményezés.
Van, ezzel van. Az is ugyanebben a propaganda technikába tartozik valójában. Úgyhogy hát...
Ez egy államkötvény tulajdonképpen? Vagy mit képzeljünk el a békekölcsön? Elvileg ezt kölcsön adta az ember.
Kölcsön adta, igen, soha vissza nem kapott kölcsön.
Vissza nem térített támogatás.
Vissza nem térített, igen, kölcsön volt, de hát inkább a béke szó használatára, szóval, hogy ez egy fosztóképzőt jelentett valójában, ami hát a békepap kifejezésnél nyilvánul meg a legjobban, hiszen mindenki tudta, hogy a békepap az a pap, aki együttműködik az államhatalommal. És az összes többi esetben is, hogyha megnézzük, például a demokrácia szó elé is ilyen mindenféle jelzőket illesztettek, szocialista, népi, nem tudom én milyen demokrácia, ez ugyanúgy azt jelentette, hogy valójában, tehát mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy akkor ez már nem demokrácia.
És ennek a ellentétpárja volt a reakció, reakciós,
igen,
vagy ez picit más?
Igen, ennek az ellentéte volt a reakciós, és annak aztán különböző válfajai, tehát azt már tényleg nagyon-nagyon sok jelzőt használtak erre, de a reakciós volt az általános, tehát az volt az első, amit használtak.
Térjünk át most egy másik széles társadalmi csoportra, hiszen a nők megjelenítését és a nők szerepét is vizsgálod ebben az időszakban, meg egy picit tágabb időszakban is talán, tehát az már a 60-as, 70-es éveket is.
Hát inkább csak az 50-es évek.
Maradjunk az 50-es éveknél, végül is az a legromantikusabb sok tekintetben. Megbeszéltük a úttörőket, kisiskolásokat, a gyerekeket. Mi mit láthatunk, milyen sajátosságok vannak a nők megjelenítésében a propagandában?
Az első és legfontosabb, hogy a nők alapvetően munkahelyzetben jelennek meg, tehát a nő az dolgozó nő kellett, hogy legyen. Ennek az az oka, hogy szükség volt a női munkaerőre, kezdetben legalábbis óriási szükség volt. Az, hogy a nehéziparban, illetve általában az iparban áramoljanak a nők, arra azért nem volt feltétlenül szükség, tehát ez kifejezetten az ideológiának köszönhető, hogy oda mentek dolgozni. Egész egyszerűen magasabb volt az ipari termelésben a fizetés, mint hogyha mezőgazdasági munkát végeztek volna. Holott mezőgazdasági munkásként sokkal nagyobb szükség lett volna a női munkaerőre, hiszen a nők azok általában a képzetlenebb munkaerőhöz tartoztak, és kevesebb fizetést is kaptak, és ez a mezőgazdaságnak egyébként a viszonylag alacsony szintű mezőgazdasági termelékenységre jellemző volt.
Tegyük azért hozzá, hogy ne veszítsük el a szálat ebben, tehát ugye azért volt szükség a női munkavállalókra, mert háború volt előtte.
Így van, kevés, tehát igen, pontosan, tehát hogy kevés volt a férfi munkaerő, úgyhogy valamivel pótolni kellett a dolgozó erőt, és ez az egyik ok, a másik pedig ez az rendkívül extenzív fejlesztés, amit képviselt a pártpolitikája.
Ugyanakkor azt olvastam nálad, hogy ez a most hívjuk traktoros lánynak, mint ezt az ideálképet, hogy ezért ez inkább csak a felszín volt.
Így van, ez inkább az ideológia volt. Direkt hirdették meg egyébként, nem csak a traktoros lány, de az vált mintává, hanem a bányásságot is reklámozták meg, mindenféle olyan tevékenységet, amik korábban tényleg csak abszolút buszvezetés, autóvezetés, ami korábban tényleg csak kifejezetten férfiak által végezhető munka volt, pontosan azért, mert azt gondolták, hogy így tudják a nőket minél inkább a munkába bevonni, még ha csak nem is feltétlenül traktoros lányként, vagy más ilyesmiként, de egyébként jó páran azért elmentek erre, külön kampányt is felépítettek, a kommunista pártnak volt egy agitproposztája, és ez egy külön kampányt vezényelt le, azt hiszem 49-től arra, hogy traktoros lányok érkezzenek, és elő is irányozta, hogy mennyi, hogyan kell kiképezni őket, stb., de hát miután nem voltak megfelelőek se a körülmények, tehát egyrészt ugye...
Se a traktorok se.
Igen, tehát nem voltak megfelelőek a körülmények, ezért nagyon kevesen maradtak, tehát óriási volt a fluktuáció. Nagyon sokan kipróbálták egyébként, és nagyon kevesen maradtak.
És volt-e egy ilyen emancipációs szósz körülötte, tehát amit
persze,
ma feminizmusnak vagy gondolnánk, vagy hát női egyenjogúságnak, nyilván inkább erre gondolok. Tehát tettek hozzá egy ilyen szempontot, vagy
ez volt az alap, tehát azt gondolták, hogy az ideológia fő eleme, és arra kell felfűzni az egészet, hogy a nők egyenlőek, és ők tették a nőket egyenlővé. Abban azért van igazság, hogy a női jogegyenlőség 45 után valósult meg valóban, tehát hivatalosan a nők ekkortól választhattak, ekkortól vehettek részt ugyanolyan oktatási formákban, mint a férfiak. Az más kérdés, hogy ennek a megvalósítása azért hagyott kívánnivalókat maga után.
Az anyaság, mint olyan, hogyan jelenik meg? Mert értem, a munkás megközelítés az triviális, de ugye lányok, asszonyok.
Az anyaság is nagyon sok esetben, mint a dolgozó nő mellett még anya is, tehát kvázi egy ilyen szent szerepbe helyeződik az anya, de nem azért, mert ő anya, és a gyerekeit szereti, és gondozza, és nem tudom mi, hanem elsősorban dolgozik, és másodszorban még pluszban emellett az anyai dolgait is ellátja, és feltétlenül szocialista szellemmel neveli a gyerekeit.
Külső megjelenéssel kapcsolatban, hogy hogyan illik kinézni, vagy hogy fest egy munkásnő, erre milyen iránymutatás, vagy hát nem is iránymutatás, inkább ezek mintákon keresztül szoktak megvalósulni, tehát hogyan jelenítettek meg külső jegyei alapján egy nőt?
Radikálisan másképp, mint az előző időszakokban, tehát egy nőnek amellett, hogy változatlanul ápoltnak és szépnek kellett lenni
vonzónak
az ábrázolásokon. Például nem szívesen vették, hogyha valaki ki van festve, vagy hogyha valaki olyan frizurát hordott, vagy hogyha gyakran cserélte a ruháit, az is nagyon gyanús volt, hiszen általános volt a szegénység, tehát azért az feltűnő volt, de a propaganda ábrázolásokkal, mondjuk, hogyha egy munkásnőt ábrázoltak, az rendszerint munkás ruhában jelent meg, a babos kendő az elmaradhatatlan, tehát ez bármilyen ábrázolásban folyton ott van a kendő a fejükön. és nagyon sok esetben erőteljes testalkatúak, egészséges kinézetűek, de erőteljes testalkatúak voltak a korábbi ábrázolásokhoz képest. Más tekintetben viszont, ha például olyat kellett reklámozni, amihez másféle külsőt szerettek volna bemutatni, például a konzervek, most nem olyan régen láttam, hogy reklámozták, hogy ne főzzenek be a nők, hanem konzervet, kész konzervet vegyenek, ott külön egy ilyen pár megjelenik az izzadt, viszonylag áparatlan külsejű nő, aki a befőtteket rakja el, és nagyon sokat dolgozik vele, szemben a vékony, csinos nővel, aki megveszi egyszerűen a boltban a kész konzervet.
A megbonthatatlan konzervet, de legalább kisimultan és modernő.
Igen, igen, igen.
A gyerekek esetében, meg hát a köpeny, akkor beszéljünk arról. Igen. Nem tudom, hogy ez mikortól volt, de biztos, hogy az is ugye ez mindenképpen a társadalmi különbségeknek az
elrejtése, így van.
Tehát, hogy az a fajta divat, az ezt mutatta, hogy legfeljebb a cipő lehessen látni.
Igen.
A női karrierutat, a lehetséges karriert hogyan jelenítette meg a propaganda a nők számára és a társadalom számára?
Olyan formában lehet ezt elképzelni, hogy az, hogy a nők is általános iskolát tudtak végezni 45 után, már az is nagy eredmény volt, hogy ők is elvégezhették az általános iskolát, hiszen óriási lemaradásban voltak általában az oktatás területén. Az azt hozta maga után, hogy többen voltak azok, akik gimnáziumot is tudtak végezni, és többen, akik egyetemre is tudtak menni. Úgyhogy nyilván az alapvető az volt, hogy tudtak tanulni ők is. A karrier lehetőségekben nyilván volt egy olyan része ennek a dolognak, hogy azért mellette tudják teljesíteni az otthoni kötelezettségeiket is. Tehát,
hiszen az várja őket otthon. Szüljenek, legyen rend.
Szüljenek, legyen rend, tehát ez valóban ez a kettős teherviselés volt, ami abszolút elvárás volt már kezdettől fogva a nőkkel szemben, de elvileg a propaganda azt mutatta, hogy bármi lehet belőlük, és a kezdeti években bármi lett is belőlük, tehát tényleg a női főispántól kezdve a
politikai vezetésben volt
nagyon
reális?
Nagyon-nagyon kevés, mutatóba 1-2.
És akkor a nőszövetség, ugye ez követte ki a részét.
És a nőszövetség volt az, amelyik az utánpótlást biztosította, de az, hogy nagyon sok viszonylag képzetlen nő csak pusztán politikai szempontok alapján bekerült akár pártközpontba, de még inkább olyan állami vezetésbe, ahová egyáltalán nem volt alkalmas, az azért nagyon jelentős nyomot hagyott a későbbiekben is a női politikusok megítélésén.
Márhogy negatívat arra gondolsz.
Így van. Tehát például a 80-as években is emlékszem, hogy volt olyan parlamenti képviselőnő, akit megkérdeztek, hogy kit képviselő a parlamentben, és rávágta, hogy a pártot. 88-ban vagy 89-ben. Tehát, hogy
ebbe volt tanítva.
Erre volt megtanítva ő, igen.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Unger Gabriella levéltáros történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a munkatársa volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm én is a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Gabival a beszélgetést a 50-es évek propagandájáról, és főleg a társadalmi vetületeiről, de azt most már az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a téma, az jöjjön tovább oda velünk, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.